Következik Paksról. Igét hirdet Nepp Éva lelkész.
Erősvár a mi Istenünk, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat Paksról. A mikrofonnál Nagy László a közvetítés szerkesztője. A paksi evangélikus gyülekezet több mint 400 éves múltra tekint vissza. Az első luteránus közösség a reformációt követő évtizedekben a Dél-Dunántúlon Sztárai Mihály gyülekezet szervező munkája következtében jött létre. A mohácsi csatavesztés után a település teljesen kihalt. Az 1730-as években a mai Németország területéről Hessen tartományból érkeztek az első betelepülők, köztük evangélikusok is. A türelmi rendeletig a szomszédos Györkönyhöz tartoztak az itteni hívek. 1783-ban azután megkapták az engedélyt az önálló gyülekezet létrehozására, meghívták első lelkészüket, és megkezdték az imaház, az iskola és a lelkészlakás építését. Az évtizedek alatt az épületek tűzvészek martalékává váltak. A mai templom 1884-ben épült fel. Bejáratának két oldalán márványtábla emlékeztet a gyülekezet első és második világháborús áldozataira. A második világháború szovjet megszállása alatt megsemmisült a gyülekezet 200 éves irattára és az anyakönyvek jelentős része. A nagymúltú gyülekezet a legutóbbi népszámlálási adatok szerint 1100 lelket számlál, és ezzel jelenleg Tolna megye legnépesebb evangélikus közössége. Nepp Éva, a gyülekezet lelkésze, aki mai istentiszteletünkön is hirdeti az igét, a 12. a paksi lelkészek sorában. 2015. augusztusától látja el szolgálatát. Az istentiszteleten közreműködik a gyülekezet énekkara Simon Péter vezényletével, hangszeren kísért Cseke Gábor, Szabó Péter, Tóth János és Tóth Marcell. Szólót énekel és a kántori szolgálatot végzi Koch Boglárka. A gyülekezet kezdő énekként az evangélikus énekeskönyv 286. énekét énekli, a liturgia pedig a 9-es számú lesz.
Az Atya, a Fiú és a Szentléleknek nevében. Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben. Az utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrról a jövő nemzedéknek. Jönnek, és a születendő népnek hirdeték, hogy igaz, amit ő tesz. Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az Úr szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, Uram, megvallom a Te szent színed előtt, hogy méltatlan vagyok a Te isteni kegyelmedre, mert bűnös vagyok. Sokszor és sokféleképpen vétkeztem, de kérlek, légy hozzám irgalmas, és ne vess el színed elől. Téríts meg szereteteddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Thank you.
Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Irgalmas Istenünk, légy áldott szent igédért. Kérünk, tedd lelkeddel élővé és hatóvá hozzánk szóló szavadat, amit apostolaiddal és prófétáiddal megirattál a Szentírásban üdvösségünkre. Világosíts meg szívünket, tisztíts meg ajkunkat, újíts meg életünket igéd által. Szent lelked által munkálkodj bennünk, hogy igédnek figyelmes olvasói, engedelmes megtartói és hűséges bizonyságtevői legyünk az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azokat a szent igéket, amelyeket egyházunk a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 23. vasárnapjának, Biblia vasárnapjára, oltár előtti felolvasásra kirendelt, és amelyeket megírva találunk János evangéliumában, a 20. fejezet 30. versétől a 31-ig a következőképpen. Sok más jelt is tett Jézus tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus Krisztus az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a bokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Oh.
gyülekezet főénekként az evangélikus énekeskönyv 48. számú énekét énekli.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet, és a kedves rádióhallgatók a mai igehirdetés alapigéit, amit megírva találunk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezetében, a 26. verstől a 40-ig a következőképpen. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: kelj fel, és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben volt az Istent imádni, visszatérőben, hintóján ülve, Ézsaiás prófétát olvasta. Ezt mondta a lélek Fülöpnek: menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt: hogyan érthetném, még valaki meg nem magyarázza. És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma nyírója előtt, úgy nem nyitja meg száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp pedig beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: íme itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többét az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig Azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cezáreába nem ért. Ez Istennek az igéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, rádióhallgatók az Úr Jézus Krisztusban! Van valami nagyszerű abban, amikor valaki képes a saját előítéletein túllépni. Nem merül el, nem hagyatkozik arra, amit először gondol, hanem hisz, keres, kutat, és nem nyugszik addig, amíg meg nem érti, hogy mi az igazság, miről is van szó valójában. Szeretem ezt a történetet, amelyet az imént hallhattunk. Szeretem, mert van benne valami bensőségesség, valami meghitt, érdekes izgalom, feszültség, és számtalan kérdés, ami nem hagy nyugton. Az első, amit a hallottak alapján megfogalmazódik bennem, hogy mi vezet rá egy magasrangú udvari főembert, az etióp királynő pénzügyminiszterét, hogy az akkori 2000 évvel ezelőtti közlekedési viszonyok közepette előkelő hintóban bár, de megtegyen 5000 kilométert. És ráadásul nem is élményeket ment gyűjteni Jeruzsálembe, vagy világot látni, hanem hogy imádja az Istent. Istent imádni? Sok embernek ez már önmagában is képtelenség. Hát még ezért elutazni 5000 kilométert. Hisz otthon is lehet imádni az Istent, egyedül, papucsban, fotelben. Fölösleges ekkora fáradtságot megtenni. A következő kérdés, amely megfogalmazódik bennem, az, hogy hangosan olvas ez a főember egy szöveget. Egy szöveget, amelyet nem ért. Nem azért, mert nem tud görögül, valószínű, hogy beosztásánál fogva jól ismerte az akkori kor világnyelvét, a görögöt, hanem sokkal inkább azért, mert olyat olvasott, amit nem tudott értelmezni. Nem tudta elképzelni, hogyan lehet ez igaz, egyáltalán mi a jelentősége, mi a gyakorlati haszna, hogyan válhat az írás elevenné, élő valósággá, Isten szavává. Harmadszor pedig lelkészként ott van bennem a lelkészi kíváncsiság, a szakmai kíváncsiság, hogy Isten lelke által vajon mit és hogyan prédikált Fülöp. Melyek voltak azok a szavak, azok a kifejezések, mondatok, amelyek ilyen azonnali hatást váltottak ki egy magasrangú, királyi tisztviselő életében, szívében, hitében. Egy percet sem akart várni, nem foglalkozott a megfelelő időponttal, előkészületekkel, ajándékokkal, hanem mihelyt valami víz mellé értek, azonnal megkérdezte Fülöptől, van-e valami akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem. És Fülöp azon nyomban megkeresztelte. Három olyan kérdés, amit első hallásra nem tudunk megválaszolni. Nem tudunk olyan választ adni, amely azonnal eloszlatna bennünk minden kételyt. Sokkal inkább találgatunk, tapogatózunk, keresgélünk, megpróbálunk a történet mögé nézni, hát ha észreveszünk valamit, valami kis árulkodó jelet, jelentéktelennek tűnő részletet, ami segít megértenünk, hogy miről is van szó valójában. A magas rangú főember, az etióp királynő pénzügyminisztere karrierje csúcsán volt. Abban az időben mindent elért, amit földi ember élete során elérhet. Volt pénze, vagyona, hatalma, megbecsült állása. Mégis hiányzott neki valami. Valami, ami nem megvásárolható, amit a jó kapcsolatok befolyás által sem megszerezhető. Amiért képes volt 5000 kilométert utazni, és amitől lelke megnyugvását várta. Hogy mi lehetett ez a valami, nem tudjuk. Lehet, hogy a származása. Bár Etiópiában élt, de mégis Jeruzsálemben volt az Istent imádni. Fontos volt neki a zsidó vallás, mert lehet, hogy ő maga is zsidó származású volt. Ami nem lehetetlen, hisz akkor jelentős zsidó közösség élt már Etiópiában, amely már akkor egyike volt a legrégebbieknek. A hagyomány szerint Salamon idejében kerültek ide, Sába királynő látogatását követően, amikor is számos izraelita kísérte vissza a királynőt. És mivel az apostolok cselekedeteinek írója, Lukács evangélista, nem írja róla, hogy pogány, ezért nagy a valószínűsége, hogy ez a főember izraelita származású volt, magán viselve a kiválasztottság jelét, a körülmetélést. De egy másik jelt is viselt a testén, amire pedig pozíciójából tudunk visszakövetkeztetni, ami feltehetően előírás volt a királynő közelében, és amire az eredeti görög szöveg is utal. Hiszen a magasrangú udvari tisztviselő a kincstárnok szóra az eunuchos kifejezést találjuk, ami magyarul kasztrált, ivartalanított
férfit jelent. Kicsit furcsa párosítás. Az újszövetségi magyarázók szerint a kettő pedig nagyon szorosan összekapcsolódik. Hiszen régen abban az időben sok magasrangú, befolyásos tisztviselő hárem őrként kezdett dolgozni a királyi udvarban, aminek feltétele volt a kasztráció. Ez alatt az idő alatt számos befolyásos kapcsolatra tehettek szert, amelyeket az ügyesek jól tudtak kamatoztatni, és jelentős udvari karriert futottak be. Közéjük tartozott ez a zsidó származású etióp kincstárnok is, aki kasztrált férfi volt. Nem lehetett könnyű állapot, hiszen úgy a Tóra kifejezetten tiltja a kasztrációt. Mózes 5. könyvében ezt olvashatjuk. Az Úr gyülekezetéhez nem tartozhat zúzott heréjű, kimetszett, kasztrált férfi. Hogyan tudta ezt a kettőt összeegyeztetni? Vallását és egyéni ambícióit? Nem tudjuk, de valószínű, hogy nem könnyen. Hiszen amit származásánál fogva ajándékba kapott, azt az örökséget, hogy Isten választott népéhez tartozhat, azt kimetszette magából. Önként lemondott róla, és ezzel nem csak a vallási hovatartozását, az Úr választott gyülekezetéhez való jogát veszítette el, hanem a saját család alapítás lehetőségét is. Na igen, mindennek ára van, szoktuk ilyenkor mondani, és nem is lenne semmi baj, ha az idő múlásával nem azt látnánk, mintha megbánta volna. Ahogy változott az idő, változtak a dolgok, megváltozott ő is, a gondolkodása is, és valószínű a véleménye is. Amiről egykor könnyelműen lemondott, az most egyre jobban hiányzott neki. Egyre inkább gyötörte a kínzó érzés, a vágy, hogy tartozzon valakihez, valakikhez. Ha már saját családja nem lehet, legalább visszatérhessen ősei hitéhez. Hogy ne álljon egyszál egyedül önmagában. Ez az, amit hatalom, pénz, befolyás, önmegvalósítás, személyes ambíciók önmagában nem tudtak megadni nekik. És amit ma sem tud senkinek megadni. A valakihez, a valakikhez tartozás örömét, ahol az ember azt éli meg, hogy önmagáért szeretik, fogadják el, nem teljesítményeért, nem a pénzért, a befolyásáért, vagy más előnyös tulajdonságaiért. És talán ez a magyarázata annak, amiért Jeruzsálemben volt az Istent imádni. És hazafelé menet, bújta az írásokat. A szokásos évi zarándoklaton túl mindez az mutatja, hogy vágyott vissza a régi közösségbe, az odavaló visszatérésre, visszafogadásra, elfogadásra. De van-e számára visszaút? Van-e bűneire bocsánat, amit fiatalon, egykor jóhiszeműen elkövetett? Ebben a helyzetben lép oda hozzá Fülöp apostol, Isten választott embere, hogy egy egészen különleges módon váratlanul megszólítsa. Érted is, amit olvasol? Ezzel a kérdéssel pedig kezdetét veszi egy párbeszéd, amelyből egy életre szóló, felejthetetlen, örömteli találkozás lesz. Az épp olvasott szentírási részlet pedig ez volt Ézsaiás könyvéből. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért, amikor kínozták, alázatos maradt, száját nem nyitotta ki. Mint a bárány, a vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el. De kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe miatt éri a büntetés. Ez volt az az ézsaiási szakasz. Milyen érdekes, hogy pont ez a rész került a kezébe. Az a rész, amely az Úr szolgájának másokért való ártatlan szenvedéséről, haláláról szól, amely által Isten felkinálja a bűnbocsátó kegyelmét, amelyben Ézsaiás próféta olyan megindítóan szépen, és minden eddiginél mélyrehatóbban írja le, mit is jelent Isten bűnbocsátó kegyelmének gazdagsága. Ez az, amit el kellett magyaráznia Fülöpnek, és amit át kellett élnie ennek a magasrangú királyi tisztviselőnek. Az Úr szolgája ártatlan szenvedésével és halálával Isten felkínálja a bűnbocsánatot, a visszatérés lehetőségét mindenkinek, akik méltatlanok rá, és azoknak is, akik csak annak érzik magukat. Ez a kegyelem diadala. Szenvedett, bár nem követett el álnokságot, és nem beszélt álnokul. Ez az evangélium. Ez az, ami olyan erővel hatott rá, hogy az első adandó alkalommal azonnal meg akart keresztelkedni ez a főember. Ez az, amiben megélte, hogy van visszatérés, van megtérés, van bűnbocsánat. Az Úr szenvedő szolgája, Jézus Krisztus ártatlan halála által. Van visszaút az Atyához. Neki is, a választott néphez, Isten immár megújított gyülekezetébe, Krisztusban hívők közösségébe, és így vált számára a hazafelé vezető út egyben az Atyához való visszatérés, megtérés útjává is. Megértette és átélte, hogy milyen bűnbocsátó és irgalmas az Isten, és hogy mi az, amit adni akart neki is. És ez olyan titok, valljuk meg őszintén, amit sokszor mi sem értünk. Ismerjük a szavunkat, a szavakat, a jelentésüket is. Rengetegszer hallottuk, mégsem tudjuk igazán felfogni. Újra és újra el kell magyaráznia valakinek. Meg kell erősíteni valakinek, hogy felfogjuk. Ez nekünk is szól. Ahogy szólt az etióp kincstárnoknak, szól neked is, aki itt ülsz a paksi evangélikus templomban, vagy a rádiókészülék előtt, vagy majd nézed a városi televíziónak köszönhetően ezt a közvetítést. És szól nekem is. Isten Jézus Krisztus ártatlan szenvedése és halála által megmutatta, hogy milyen végtelenül és forrón szereti az embert. Engem, téged, mindenkit. Keres, mert találkozni akar velünk. Visszavár, hogy újra visszafogadjon. De kell ez nekünk. Mi közünk van ehhez, a 2000 évvel ezelőtt megtörtént eseményhez, még ha oly szép és felemelő is. Ez nem csak az ő magánügye volt. Folytatásról pedig nincs szó, hiszen az író is csak röviden annyit közöl, hogy az udvari főember örvendezve haladt tovább az útján. Reformáció ünnepét megelőző napon vagyunk ma együtt. A reformáció 499. évfordulóján, az 500 éves jubileum előestéjén, Biblia vasárnapján. Amikor azért adunk hálát, hogy Isten szól a Szentíráson keresztül, egészen egyedülálló módon, és reformátorainknak köszönhetően, anyanyelvünkön. Nem lennénk most itt, és nem lenne mit ünnepelnünk, mire készülnünk, ha egyházunk alapítója, Luther Márton nem élte volna át a Szentírás szavain keresztül egy hasonló csodát. Hosszú hitbeli harcai vívódása után az Atyához való visszatérés csodáját, amiről ő maga így ír: teológiámat nem egy csapásra tanultam meg, hanem lassanként mind mélyebbre és mélyebbre kellett hatolnom, hosszú lelki vívódásaim juttattak idáig. Isten igazsága úgy hatott rám, mint egy mennydörgés. Arra gondoltam, hogy ez az igazság az isteni harag büntető bosszúja. Hosszú időn át tévelyektem, és nem tudtam, hol is vagyok. Tudtam ugyan valamit, de mégsem tudtam. Egészen addig, amíg bele nem ütköztem a római levél első részének 17. versébe, az igaz ember hitből él. Ez segített rajtam. Itt láttam meg, miről is van szó, és valami egészen különös, égő vágyakozás fogott el, hogy Pál apostol római levelét megértsem. Hosszú napokon és éjszakákon át tépelődve tartott, míg megértettem ezt az igét, hogy a kegyelmes Isten tesz igazzá. És ekkor úgy éreztem, mintha teljesen újjászülettem volna, és tárt kapukon át magába az édenkertbe léptem volna be. Erre előttem az egész szentírás más értelmet nyert. Ez a magánügynek látszó belső lelki vívódás, majd az újjászületés volt az előzménye Luther Mártonnak 95 hittételének kifüggesztésének, ami elindította az egyház, majd az élet minden területén a megújulási forradalmat, aminek az eredménye az, hogy most itt vagyunk. Hogy 240 évvel ezelőtt evangélikus őseink magukkal hozták hitüket, és megtartották azt. Hogy 499 év után is közel 80 millióan ünnepeljük együtt Istennel való kapcsolatunkat úgy, ahogy azt ő megélte és tanította. Romano Gardini bíboros egyik elmélkedésében ezt írja. A nagy dolgok csendben történnek. Nem külső események nagy zajában és hivalkodásában, hanem a belső látás megújulásának tisztaságában. Amikor a szeretet megérinti a szívet, tetre szólítja a lélek szabadságát, és alkotással termékenyíti meg méhét. A csendes hatalmak az igazán erősek. Az emberi élet tettei közül egyik sem fakad pusztán gondolkodásból, sokkal inkább a szív szeretetéből. Az etióp főember Luther Márton életében a kegyelmes Istennel való találkozásból valami egészen új kezdődött. Isten kegyelmes uralmát tapasztalták meg életükben. És ez a kegyelmes Úr ma minket is egy ilyen találkozásra hív, ami által lehetővé tesszük, hogy mi is megéljük, átéljük, mit jelent a kegyelmes Istennel találkozni, ami által valami újat akar előhozni az életünkből. Valami újat, ami eddig még hiányzott, aminek a hiánya esetleg sok gyötrődést okozott. Egy új, egy jobb kezdet reménységét kínálja fel, amely lehet, hogy még most csak valami jelentéktelenségnek tűnő kezdet, egy mustármagnyi hit, ami mögött azonban mégis Isten hatalmas dolgai, tettei rejtőzhetnek. Készek vagyunk-e rá mindezt befogadni, átélni? Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked a találkozásokat, de mennek előtt a neked való találkozás, a veled való találkozás lehetőségét. Köszönjük neked, hogy miközben a világ mindent megtesz, hogy erőszakossá, kíméletlenné és érzéketlenné tegyen, te megfordítasz és megtérítesz, hhogy újra visszatéríts önmagadhoz. Köszönjük neked kegyelmed gazdagságát. Amen.
Oh,
Imádkozzunk.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Istennek népe, végezetül vegyétek az áldást. Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Világosítsa az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon te néked békességet.
Kedves hallgatóink, evangélikus istentiszteletet hallottak Paksról. Igét hirdetett Nepp Éva, a gyülekezet lelkésze. A vallási műsorok főszerkesztője Mucsányi János, a gyártásvezető Hegyi Gyöngyi, valamint a közvetítés munkatársai Gajárszki Zsolt, Dancs Zoltán és Radvánszki László nevében is búcsúzik a felelős szerkesztő Nagy László. Adásunkat a Duna Nonprofit ZRT megbízásából az MTVA készítette. Isten tiszteletünket meghallgathatják a mediaclip.hu internetes oldalon. Evangélikus Isten tiszteletet legközelebb advent első vasárnapján, november 27-én hallhatnak Sopronból. Igét hirdet Tóth Károly, a gyülekezet lelkésze. Erős vár a mi Istenünk!
Kedves hallgatók, a közvetítés.
Kossuth Rádió. Otthon a világban.
11 óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Ballai András, a mikrofonnál Szlotta Judit. Súlyos károkat okozott Közép-Olaszország több településén a térséget reggel sújtó újabb, a pontosított adatok szerint 6,5-es erősségű földrengés, amelyet még Ausztriában is érezni lehetett. Derült ki az olasz polgári védelem jelentéséből. Épületomlásokat jelentettek többek közt Muccából, Tolentinóból, ahol még ellenőrzik, hogy vannak-e emberek a romok alatt, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Olasz hírügynökségi jelentés szerint Tolentinóban 3 embert sikerült élve kimenteni a törmelékek alól. Halálos áldozatokról egyelőre nincs hír. A földrengés epicentruma Norcia és Perugia között 10 kilométeres mélységben volt. A térségben már szerdán is mozgott a föld. Az év első 8 hónapjában 7,5%-kal nőtt a piaci reálbér, és a folyamat már 44 hónapja töretlen. Ezért most az a kérdés, hogy ezt ennél nagyobb szintre lehet-e még emelni, mondta a Fidesz frakció vezetője a Kossuth Rádióban. Kósa Lajos a Vasárnapi Újság című műsorban hangsúlyozta, a kormány folyamatosan nyomást gyakorol a versenyszférára a béremelések érdekében, de ebbe az állam a piacgazdaság egyensúlya miatt csak korlátozott mértékben szólhat bele. Hozzátette, 4.300.000 fölött van a foglalkoztatottak száma, és ha ehhez hozzávesszük az unióban dolgozó, mintegy 340.000 magyar munkavállalót, akkor el lehet mondani, hogy hazánk nagy lépést tett a teljes foglalkoztatás felé. Egyszerűbben és gyorsabban lehet bankot váltani, miután tegnap hatályba lépett a fizetési számlaváltás feltételeit és határidőit meghatározó kormányrendelet. Az új szabályokat azokra a Magyarországon nyitott számlák közötti váltásra kell alkalmazni, amelyeket azonos pénznemben vezetnek, és legalább a készpénz be- és kifizetését, valamint az átutalások teljesítését és jóváírását lehetővé teszik. Megkezdődött az elnökválasztás Moldovában. A voksolás tétje, hogy a volt szovjet tagköztársaság tovább halad-e az európai integráció útján, vagy Oroszország felé fordul inkább. Az államfői posztért 9 jelölt versenk. A kelet-európai országban 2 évtized után ez az első közvetlen elnökválasztás. Az első eredmények késő este várhatók. Törökországban elbocsátottak több mint 10.000 közalkalmazottat annak gyanújával, hogy kapcsolatban állnak a július 15-i puccs kísérlet összeesküvőivel. Ankara az Amerikában élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónokot és az általa kiépített nemzetközi hálózatot teszi felelőssé az államcsíny kísérletért. A török kormány az incidens után rendkívüli állapotot vezetett be, és törvényerejű rendeletekkel irányítja az országot. A mostani intézkedés legsúlyosabban az igazságügyi minisztériumot, az igazságügyi és az oktatási tárcát érintette. New Yorkban tegnap este félbeszakították a Metropolitan Opera ház előadását, mert valaki gyanús fehér port szórt be a zenekari árokba. A világhírű operaházban egy előadás szünetében az intézmény szóvivője bejelentette, hogy felfüggesztik az előadást. Az épületet kiürítették, és kihívták a rendőrség terrorellenes csoportját. A hatóság később közölte, hogy az egyik néző feltehetően emberi hamvakat szórt szét. Megkezdődött a téli időszámítás. Hajnali 3 órakor kellett visszaállítani az órákat 2 órára. Ez érintette a MÁV és a Budapesti Közlekedési Központ egyes járatait is. Változik a fővárosi közösségi közlekedés a közelgő Mindenszentek és Halottak napja miatt. A BKK rendkívüli járatokat indít, emellett sűrűbben és nagyobb kapacitással közlekedő buszokkal segíti a temetők megközelítését. A fővárosi sírkertek szerda este 8 óráig tartanak nyitva. A 4 napos hétvégén keddig autóval csak a Rákoskeresztúri új köztemetőbe és a Fiumei úti nemzeti sírkertbe lehet behajtani. Kezdetben erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, nyugaton kevesebb, másutt több napsütéssel, majd késő délutántól mindenhol csökken a felhőzet, néhol kisebb zápor előfordulhat, több felé megerősödik, a magasabban fekvő helyeken viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet délután 9 és 13, este 0 és 8 fok között alakul. Híradással a Déli Krónikában jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban. 11 óra 5 perc.
Műsorajánlat. Október 31-én református istentisztelet közvetítése a Sajó Velezdi Református templomból 10 óra 4 perctől a Kossuth Rádióban. Igét hirdett Pásztor Dániel lelkipásztor. A 86 éves francia pap Jacques Hamel atya a hitéért szenvedett vértanúságot, amikor két muszlim fiatal szentmise közben meggyilkolta. Milyen formái vannak a keresztény üldözésnek világszerte? Van-e ellenszere az erőszaknak? Mi lesz így gyermekeink jövője Európában? Napjaink szentjei. Ünnepi műsor november 1-én 12 óra 30 perckor a Kossuth Rádióban. Vasárnap délután a Kossuth Rádióban. A tartalomból Ékszerek éjszakája, a kortárs ékszerművészet Budapesten, színház civil szemmel, Szajré a Karinti Színházban, fotókiállítás a világ legmélyebb barlangjáról Miskolcon, kalandvágyó hintalovas Szegeden, valamint Arad környéki marosmenti őszi túrák. Minden, ami kultúra, minden, ami szórakozás, minden, ami hétvége. Vasárnap délután 4 órától a Kossuth Rádióban. Reklám.
Lajos, nem megyünk el valahová? Egész nap csak itt ülünk a szobában. Igazad van, kell egy kis kikapcsolódás. Berakjuk az autóba a napágyakat, a napernyőt, és szépen lemegyünk a Balatonhoz. Novemberben minden sokkal olcsóbb, és még tömeg sincs.
Hát tömeg az biztos nem lesz a Balatonnál, Lajos, de nekünk van egy sokkal jobb ötletünk. Jöjjenek el november 8-án a Rádió Kabaré nyilvános felvételére, ahol kellemes környezetben, süvítő szél és lilára fagyott sirályok nélkül a legjobb hazai humoristák és a legkiválóbb színészek társaságában tölthetnek el egy szórakoztató estét. A műsort a Szomszédnéni produkciós iroda tagjai vezetik. Bővebb információ a Rádió Kabaré Facebook oldalán.
Rákbeteg vagyok, de ettől még szükség van a munkámra, a szeretetemre. A mindennapi táplálkozásomba ezért illesztettem be a Culevitet.
A daganatos betegek részére kifejlesztett tápszer mindennapi táplálkozásba illesztése az onkológiai kezelések mellett is javasolt. Keresse új termékünket a gyógyszertárakban. Részletek a culevit.hu-n.
Reklámot hallottak. Gondolatjel. A Kossuth Rádió kulturális hetilapja.
Úgy gondolom, szépen ünnepeltük, ünnepeljük az 56-os kerekévfordulót mi magyarok, kedves hallgató. Egy helyszínt és időpontot tévesztett.